Kedves hallgatóink, kortárs művészetről lesz szó, és itt van a vonalban egy igazi kortárs művész, Benyovszky Szűcs Domonko. Szia, Domi!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát most nem mint festőművész szerepelsz a műsorban, mint ahogy az korábban volt, hanem egy érdekes kurzus elindítójaként, életrehívójaként, aminek az a cím, hogy értsd a kortárst, és tulajdonképpen hát arra vállalkozol, hogy a nagy érdemű közönséget beavatod a kortárs művészetbe, illetve a kortárs megértésébe, de ugyanakkor teszed ezt a művészet történeten keresztül, hogyha én ezt jól értem.
Igen, igen, abszolút. Valahogy az volt a benyomásom, hogy a kortárs művészetben mindig van egy ilyen vonzódás és taszítás egyszerre. Szóval érdekli az embereket, de olyan nyelvezetet, olyan formákat használnak a kortárs alkotók, amik néha így messzebbre lökik, még az érdeklődőket is, viszont a klasszikus művészeti alkotások sokkal szélesebb közönség számára vonzóak, és hogy pont ezeken a kettő közötti párbeszéden keresztül lehet, vagy ez egyfajta mód, ami segít a kortárs művészetnek is a pozícióját megérteni a teljes művészet történeti folyamban.
Igen, az a szép, hogy amit most mondtál, az ugyanúgy érvényes a zenére is, és a táncra is. Ugye, abszolút. Mert nem csak a képzőművészetet értjük kortárs művészet alatt, vannak itt egyéb műfajok is, akik szintén szenvednek ezzel a problémával, de gondolom azért elsősorban a képzőművészetre fókuszálsz.
Elsősorban igen, a képzőművészetre, aminek része az építészet is ezekben, ezekben az előadásokban, és egy régi terv már, sok előkészület van már ez irányba, hogy lesz és a kortárs zenei kurzus is, de az, igen, én ahhoz kevésbé értek természetesen.
Nyilván. Hogyan kell ezt elképzelni? Azt tudom, hogy van online, meg offline kurzus is, tehát, hogy ez megy élőben, meg az interneten keresztül is, de ami ennél is érdekesebb, hogy hogyan lehet a klasszikus művészeten keresztül elérkezni a kortársba. Ugye ezt tudjuk, hogy nyilván ami klasszikus művészet, az is a saját idejében az is kortárs volt, bárhogyan is próbáljuk ezt definiálni. Most hirtelen az jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy a Lackfi János mondta, hogy hát a kortárs művész az, akinek a neve mögött csak egy évszám van. Ugye ez is egy elég jó definíció, de nyilván azért nagyon nehéz ezt sokaknak elképzelni, meg hát nagyon kevesen találkoztak igazi élő kortárs művésszel. Sőt, egyébként az is eszembe jutott, hogy tulajdonképpen az a, hát ilyen elképzelt kép, hogy ül egy festő, mondjuk plenár, ül a folyóparton, vagy egy réten, egy ilyen szép vászon előtt, és a kezében ott van a paletta és festeget, ezzel a képpel gyakorlatilag a mai gyerekek szerintem kizárólag rajzfilmekbe vagy filmekbe találkozhatnak, tehát élőben ilyet látni, hát az nagyon-nagyon ritka.
Igen, nem ez a jellemző módja a kortárs alkotói gyakorlatoknak, de egyébként ez is előfordul, szóval, hogy nagyon-nagyon széles a palettája a kortárs művészetnek, és pont hát, ahogy kérdezted, hogy ezen mentén kerülnek egymás mellé a klasszikusok, szóval, hogy minden előadásban megnézzünk egy-egy korszakot, mondjuk az őskort, ugye ezzel kezdődik most novemberben a tanfolyam, és akkor annak kapcsán gondolkozunk arról, hogy milyen előítéleteink, milyen tudásunk van a művészettel kapcsolatban. Miért van például az, hogyha most itt művészekről beszélünk, te is említetted a parton ülő festő képét, hogy ilyenkor például mindig egy férfi képe ugrik be, hogy ez hogyan épült föl történetileg. Szóval,
én csak festőt mondtam, az lehet hölgy is egyébként, de valóban, hogy ez egy férfi központú dolog volt, ez is sajnos mint annyi más.
Igen, igen. Hogy valahogy, ahogy csak elhangzik, hogy van egy festő, vagy van egy orvos, de maradjunk most a festőnél, szóval, hogyha van egy festő, akkor alapvetően egy ilyen századforduló idején készült szakállas, fekete-fehér fotón képzelünk el egy férfit, akinek a kezében ott a paletta.
Igen, igen, igen. Hát valószínűleg azért, mert ezek az első fotóink, amik festőkről vannak, tehát ezek az első valós képeink, hát senki nem a Rembrandt Önart képét képzeli el, amikor egy festőt kell elképzelni, illetve biztos, hogy van aki, de nem ez a jellemző. Közben gondolkodtam, hogy Tóth Péter zeneszerző mondta múltkor egy interjúban nekem, hogy értsék meg az emberek, hogy a kortárs nem szitok szó. És nyilván a zenében és a képzőművészetben is az a probléma, hogy egyébként a kortárs a képzőművészetben az szinonimájává vált az absztraktnak, a zenében meg az atonálisnak. Tehát valaminek, ami zeneileg nem túl szép, és mondjuk vizuálisan se túl szép, jó? Hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítsem ezt a dolgot. És nyilván, hogyha az őskortól indulsz, akkor ez bizonyos szempontból azért egyszerűbb, hiszen valahol a körbe zárul, és valahonnan onnan indulunk el, ahova a művészet tulajdonképpen megérkezett, nem? Vagy ezt most nagyon leegyszerűsítettem?
Nem, szerintem abszolút érvényes ezt innen is olvasni, de hogy az is egy tök izgalmas felvetés, hogy valami, ami nem annyira szép, hogy ebben is benne van egy csomó olyan előfeltevés, hogy azt várjuk, vagy azt képzeljük a művészetről, hogy az a dolga, hogy szép legyen. Uh-huh. Ami megint egy tök érdekes kérdésre visz vissza, és hogy pont az ilyen történetileg elfogadott, hőn szeretett műalkotások azok, amiken keresztül meg tudjuk nézni azokat a kérdéseket, amik alapvetően a művészethez kapcsolódnak, a kortárs alkotásokon keresztül.
Uh-huh. Meg akartam kérdezni, hogy kik jelentkeznek erre a tanfolyamra, vagy ezekre a tanfolyamokra, de hiszen azt ne felejtsük el, hogy te már nagyon régóta csinálod ezt, ugye? Jó pár éve megy ez.
Igen. Most volt nemrég 5 éves az érzsakortárs.
És akkor mesélj egy kicsit az érdeklődőkről, mert én azt gondolnám, hogy vannak nyilván profik, akár művészek, akár hát nevezzük úgy, hogy gyűjtők, vagy olyanok, akik azért ehhez érteni akarnak valamilyen szinten, vagy valamilyen meggyőződésből, és nyilván vannak teljesen műkedvelők, akik tényleg csak valahogy homályosnak érezték mindig ezt a területét az életnek, és most úgy gondolják, hogy föl kell ezt fedezni.
Én azt látom, hogyha így egy mondatban kéne valahogy jellemezni ezt a közönséget, akkor olyan emberek járnak az érzsakortársra, akiknek így kérdéseik vannak a művészettel kapcsolatban. Szeretik, de így nagyon sok kérdés merül föl bennük, amikre nem feltétlenül kapnak választ, de segítek valahogy úgy olyan kérdések köré rendezni ezeket a felmerülő gondolatokat, amik közelebb hozzák a kortárs művészetet. És hát pont emiatt nagyon széles spektrumot fednek le az érzsakortárs részeink. A zöme laikus érdeklődő, aki szereti a művészetet, de nagyon sok szakmabeli is csatlakozik, akár alkotók, akár kurátorok, akár művészettörténészek, műgyűjtők, múzeumban dolgozó emberek, galériavezetők, akár galéria tulajdonosok is, szóval, hogy nagyon sok és nagyon széles közönség alakul ki mindig az ilyen tanfolyamok során.
És akkor ezek szerint vannak műkedvelők is, meg profi művészek is.
Igen, és szerintem pont ez a legizgalmasabb az érzsakortársban, vagy az egyik legizgalmasabb, hogy ugye a magának a programnak a magját az előadások jelentik, de hogy ez a képzés kiegészül gyakorlati alkalmakkal, és amikor beszélgetünk a művészetről, és közösen fedezünk föl kiállításokat, különböző nézőpontokat próbálunk elsajátítani.
Na várjál,
akkor... Egy kiállítás kapcsán.
Igen, akkor meséljünk el egy ilyen tanfolyamot, hogy hogyan kell ezt elképzelni, hány epizódból áll, vagy hogy van ez tanfolyamok esetén, nem is tudom, hány órából áll, vagy hány alkalomból, és miket csináltok, és honnan, hová lehet eljutni.
Igen, ebben a tanfolyamban 11 darab előadás van, az őskortól indulunk, és mondjuk a manierizmusig jutunk el, tehát 16. századig haladunk, és minden egyes témához megnézzünk körülbelül 10-15 olyan kortárs alkotót, aki valamilyen módon kapcsolódik az adott témához. És ugye ez érdekes az, hogy minden korszakban valamilyen céllal, valamilyen üzenettel, valamilyen közönségnek alkották meg, vagy közösségnek hozták létre ezeket a műveket, és ha valaki a kortársból nyúl egy klasszikus témához, annak nyilvánvalóan egészen más jellegű üzenete lesz, és totálisan más közönségnek szól. Szóval, hogy ezek az előadások jelentik a képzésnek a magját, és ehhez kapcsolódnak interaktív alkalmak. Van, amikor beszélgetünk a művészetről, kortárs műalkotásokat használunk arra, hogy különböző gondolatokat, amelyek a művészethez kötődnek, felidézzünk általuk.
Tehát ezek szerint egyébként élő művészekkel is találkoznak a tanfolyam résztvevői?
Igen, van egy artist talk rész is, amikor elmegyünk az egyik előadásból megismert művészhez. És ő mutatja be a saját munkásságát.
Mondasz egy-két példát, hogy kikkel találkozhattak eddig a tanfolyam résztvevői?
Eddig voltunk a Benczú Remesénél, az Ernst Andrásnál, a Keresztesi Botonnál, a Gály Józseffel találkozhattak.
Ezek komoly
Sok-sok-sok
nevek.
művészen. Igen, nagyon, nagyon izgalmas alkalmak voltak.
És hogy fogadják ezt a művészek? Mert azért, hogy mondjam, eleve egy festőművészről van ugye egy kialakult kép, és egyébként sokszor fizimiskájában is maga a festőművész igyekszik ennek megfelelni, vagy legalábbis egy kicsit hajazni rá, de olyan fajta találkozása egy képzőművésznek az érdeklődőkkel, hogy azok tulajdonképpen nem rá kíváncsiak, hanem a műfajra kíváncsiak, vagy egyáltalán erre az egész dologra, az azért ritkább. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű, van ebbe egy ilyen kis művészsimogató, kis állatkerti hát hangulat, nem?
Bizonyos szempontból igen, jó ez a kép, amit mondasz. Én nekem az a tapasztalatom alkotóként is, hogy ez nagyon, nagyon jó találkozásokat szül, hogyha a műtárgyak, tehát az alkotások valamilyen ismeretén keresztül találkozhatnak magával a készítővel. Szóval, hogy én azt látom, hogy mindig egy olyan közösség alakul ki az érzsakortásban, akik nyitottak ezekre a kérdésekre, és nagyon szívesen bonyolódnak párbeszédbe a művészekkel, ami nem kizárólag ilyen művész-simogató hatású kérdések, hanem tök komoly kérdések merülnek fel az alkotói praxis kapcsán, a kiállítási lehetőségek kapcsán, a műalkotások jelentése, megváltoztatott jelentése kapcsán. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas párbeszéd veszi kezdetét az ilyen artisztok alkalmakon.
Említetted a közösséget, és ugye úgy van, hogy van egy offline kurzus, meg egy online kurzus. Most nem tudom, hogy van-e átjárás a kettő között. Gondolok itt arra, hogy nyilván az interneten keresztül valakinek annyira megtetszik pont ez a közösség, hogy szeretne aktívabban részt venni, és akkor átlépne, de az is lehet, hogy valaki egyszerűen nem úgy ér rá, vagy nem telik ki az idejéből, és akkor inkább az offline-ból átmenne az online-ra. Van erre lehetőség, vagy aki az egyikre jelentkezik, az jobb, hogyha ott marad, és akkor ott keresi meg a saját, hát offline vagy online közösségét.
Van lehetőség egyébként, nyilván ez ilyen létszámfüggő a fizikai térben, hogy hányan férünk el, de volt már ilyenre lehetőség. Egyébként pont ez, amit mondasz, hogy a közösséget emlegettem, és ez valószínűleg azért van, mert hogy nekem az érzsakortás kapcsán ez nagyon fontos. Ugye alapvetően szerintem a kiállítás nézés az egy ilyen magányos műfaj itt
Hát ez,
nálunk.
igen, ez nagy kérdés egyébként, hogy ez egy magányos. Ez olyan, mint a pont egy magyar tanárral beszélgettem erről, hogy a versolvasás, erre mondtam én, hogy ez egy szerintem egy magányos dolog, és ő mondta, hogy nem feltétlenül az, sőt a regényolvasás sem. Nyilván ő osztályokkal csinál hasonlót. Na most hát a képzőművészet befogadása, igen, hát ez egy jó kérdés, hogy ez mennyire lehet közösségi élmény vagy individuális.
Igen, ez tök jó, ez a kép, amit behozom, mert hogy ja, olyan viszont van, hogy vannak ilyen olvasóklubok, hogy akkor kitalálnak
Igen, igen,
egy
igen.
irodalomlistát, és akkor mindenki elolvas, és akkor azt, hogy meg tudják beszélni, hogy ki mit élt meg, mit vett észre, mitől érdekes neki, személyesen hogyan kapcsolódik hozzá, stb. Stb. De ugye a képzőművészetben ez valahogy nincs meg. És az érzsakortásban pont az ilyen közös kiállítás, látogatás, artisztok és beszélgetős alkalmak egy olyan platformot hoznak létre, ahol valahol a képzőművészeten keresztül lehet kapcsolódni, mert azért ez nem egy jellemző dolog. Szóval, hogy valahogy itthon legalábbis nem alakult ki annak a kultúrája, hogy egy kortárs kiállításon idegenek elkezdenek beszélgetni a művészet kapcsán.
Hát meg egyáltalán, hogy emberek elkezdenek beszélgetni csak úgy, szóval ez egy nehéz dolog. November 6-án indulnak a kurzusok, ugye? Jól mondom.
Igen.
És akkor van egy olyan oldalat, hogy értsdakortast.hu, és itt lehet jelentkezni, és akkor itt minden részlet kiderül. Domi, azt akartam még kérdezni, ugye, hogy legutóbb annak kapcsán beszélgettünk, hogy a Faur Zsófi Galériába nyílt meg egy kiállításod. Ha jól tudom, akkor már megvolt a finisszás, tehát ez már nem tekinthető meg, de azért kíváncsi lennék, hogy mind kortárs művész, mind dolgozol most, és mire készülsz, mert azért azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy te nem olyan vagy, aki ugye ezt szokták mondani, hogy vagy csinálja, vagy tanítja, tehát te abszolút, abszolút aktív és létező művész vagy.
Igen, most még ezt a projektemet folytatom tovább, ugyanúgy Rubens képeket használok idézetként, és készülök egy kiállításra, egy csoportos kiállításra, ami a The Space galériában lesz. novemberben, ami egy jótékonysági járveléssel egybekötött kiállítás, a Hintalovon gyermek jogi alapítványt lehet támogatni itt a műtárgyak megvásárlásával. Úgyhogy ettől zsong most szerintem nagyon sok alkotó, aki ebben részt vesz, és folyamatosan repkednek a levelek, hogy ki hol tart és hogyan alakul a projektje, mert nem csak képzőművészek, hanem írók is részt vesznek ebben a projektben. Szóval egy nagyon érdekes szintézis várható majd novemberben.
Aha, tehát ez egy közös kiállítás lesz, és te egyénileg azért szóba hoztad Rubenset, akkor hát inkább mondd el te, mint hogy én próbálnám, de a lényege az, hogy tulajdonképpen te a felnőtt filmet hoztad föl, hát kvázi idézetként, és hoztál párhuzamokat többek közt Rubens képei között, de hogy ennek azért volt egy nagyon komoly jelentéstartalma, olyannyira, hogy ekköré hát ilyen beszélgetések és ilyen mini konferenciák is szerveződtek.
Igen, ez egy összetett kiállítás volt sok programmal, pont a témának a talán az elzártsága, vagy a tabusítása kapcsán
igen.
Tartottam fontosnak, hogy sok szemponttal találkozzanak azok, akik érdeklődnek a műtárgyak, az én munkásságom, vagy a téma iránt.
Igen, ez egy érdekes történet volt, és hát nem tudom, folytatod ezt a vonalat, vagy valami egészen más vizekre evezzel, azért avasd be egy kicsit a te műtermednek a titkaiba is.
Igen, az én műtermemben még ez a projekt fut egyébként, tehát hogy még vannak olyan képek, amiket nem úgy és nem arra az időpontra tudtam befejezni ebben ezen a sorozaton belül, ahogyan terveztem, szóval azokat idén még mindenképp szeretném befejezni, és ahogy látom a jövő évet, még tovább bővítem ezt a sorozatot. Egyébként jellemző a saját alkotói működésemre, hogy nagyon sokfajta nyelvezetet használok festőművészként is, tehát hogy nagyon sokféle dologhoz nyúlok, és nagyon sokféle felületet, színkombinációt alkalmazok, ami különféle nyelvezeteket hoz létre. És ezek a különféle megközelítések évről évre alakulnak konceptuálisan is, és technikailag is. Szóval, hogy most az a tervem, hogy valószínűleg még a jövő évig, a teljes jövő év alatt ezt a témát dolgozom tovább.
És akkor magadról is beszélsz időnként a hallgatóknak, vagy ez egy tabu dolog?
Nem szoktam a saját munkásságomról az előadásokban beszélni, mert nagyon
jó,
sok
szóval nálad is vannak tabuk.
Nagyon sok téma van, amihez kapcsolódik a saját érdeklődésem, hiszen ezek mentén kutattam rengeteget különböző korszakokról, különböző megközelítésekről, de nem tartom ezt annyira
világos, persze.
Fontosnak ilyenkor.
Hát nem is fontosnak, de világos, azért ez egy másik történet. Jól van, Domonkos, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor értsd a kortárst, tanfolyamok indulnak, értsdakortárs.hu, itt lehet mindent megtudni ezekről. Benyovszky Szűcs Domonkos festőművész volt a vendégem, és akkor kérlek, hogy azért időről időre számolj be majd nekünk arról is, hogy te mire készülsz és hol tartasz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Szervusz!